300 hordó ezüst. Volt a múlt század elején egy gazdag földes úr a temesi bánságban. A magyar nyelvben csak akkor használjuk az egy szót, amikor az számot fejez ki. Csak egy és nem több. Itt éppen ez az eset fordult elő. Csak ez az egy gazdag földbirtokos volt az egész nagy kerületben, és nem több. Bocsinkai Gáspárnak hívták. Mert abban az időben a mostani magyar Kánaán csak az ínségnek és a nyomorúságnak volt hazája. 900 falu állt üresen a bánság területén. Az összeírás az olyan falut, amelyikben két ház lakva van, már a lakottak közé sorozza. Azoknak egy része le is volt égetve és porig rombolva, de olyan is volt, ahol még álltak a falak, zöld nyirokkal bevonva, s megvoltak a tetők, vihartól felborzolva. Csak a széltől csapkodott ajtók, ablaktáblák, a viharban nyikorgó kútgémek hirdették, hogy senki sincsen odahaza. A lakosság el lett hajtva vagy elfutott, talán még visszajönnek, ha ők nem, a fiaik vagy az unokáik. Azután jött egy-egy árvíz, ami százával söpört el még azokat a helységeket is, amikben lakott valaki. A törökök elrontottak minden vízgátat, töltést, ami a folyamokat korlátozta, egy mocsárrá változtatták az egész tartományt. A temes folyam akkoriban egy tavat képzett, olyat, mint a fertő, abból folyott ki. Ennek a tónak a neve volt Lákusz, Beckerek. Ősszel és tavasszal ez a mocsárvilág átalakult egy tengerré, amin hajókkal jártak. Néhány év előtt a torontáli Majdán falu határában, ahol most dohányt és szőlőt termesztenek, ölnyi mélységben a föld alatt egész elsüllyedt hajót találtak. Gabona maradványok voltak benne. Nagy tölgyfahajó volt a derekasak közül. Régi processzusokban egész vidékek, ahol most csak szántóföldek vannak, perlekednek elvett hajóikért a defterdárokkal. Úttalan, lakatlan mocsárbirodalom volt itt, farkasok, teknős békák országa, amit nyarat szaka elült a dögletes köd, embernek, állatnak halált hozó. Patécsok, hagymázók leskelődtek ottan a keresztül utazóra, és felére apaszták a kerített várak őrségeit. És mikor a szúnyogok raja fölkavarodott, az olyan volt, mintha falvak égnének, s azoknak a füstje gomolyogna. Ha pedig egyszer a kolumbácsi légy raja nekiindult, az elő futott bújt szárnyék alá ember és barom, mert az a bivajt is megöli. A kígyók és más egyéb csúszómászok serege meg olyan tömegre szaporodott, hogy otthon a telepesnek az ágyát emelgették éjjel a feje alatt, s a tűzhelyen levő fazekába bebújtak. Kinn a mezőn meg úgy álltak ki a fejeik a fűből, mintha liget számra nőtt volna ki valami eleven rekettje. Nem is volt itt szántott föld, ha lett volna is ember, aki neki eresze az ekét a pázsitnak, nagy hitének kellett volna lenni, hogy abba elvesse a búzát, amikor nem tudhatta, hogy ő aratja ele, vagy a millió földi féreg, vagy a vándorhörcsög, vagy a sáska, vagy a török. Másút meg, ahol elpusztították az erdőket, a szabadon járó szél felszaggatta a homokhegyláncokat, és egész afrikai sivataggá változtatta a környéket, ahol nem termett más, mint éles mosósás meg páfrány. Szigetvilág, mocsár, sivatag, halászok, vadűzők, nomádok, martalócok menedéke volt az egész nagy terület. Hogyan lehetett hát itt egy gazdag ember? Ennek a dolognak igen furcsa nyitja van. A bocsinkai családnak az őse kezdte már el ezt a politikát, hogy a legelső török foglalás alkalmával se el nem futott a világba, se fegyvert nem fogott a hitetlenek ellen, hanem igyekezett a temesvári basának a kegyeit megnyerni. S azon túl azután fiúról fiúra szállt ez a bölcsesség, s valamennyien igen jól érezték magukat mellette. Bocsinka a család ősfészke, ott feküdt Temesvár közelében, mindjárt a béga mocsárai szélében. Azt a birtokos úr a temesvári basa engedelmével szépen körül sáncoltatta. A hadifoglyokat adták oda neki kölcsön erre a munkára. A hatalmas töltések ingyen épültek fel, és ezzel a nagy birtok ármentessé lett téve. Ott azután lehetett szántani, vetni, gulyákat, nyájakat szaporítani. Azokat is jó olcsón lehetett beszerezni a törököktől, akik ingyen jutottak hozzá. Igaz ugyan, hogy ezzel a körülsáncolással azután a megakasztott béga annál jobban elárasztotta a körülfekvő felsővidéket, hanem ez megint beleillett a török hadvezérek tervébe, akik tudták, hogy semmi sem olyan jó védelem egy nagy várnak, mint a mocsár. A hadifoglyok javát azután bocsinkaiék ott meg is telepítették a saját falujukban. Adtak nekik jobb ágytelket, s azok szívesen maradtak ott, mert áldott föld volt, és a földes úr jól bánt velük. Még templomot is építetett saját költségén az új telepítvényen, magas karcsú, fényes, bádog tetejű toronnyal, s hogy ennek a templomnak a sorsa örök időkre biztosítva legyen, 10 000 tallért tett le alapítványul a bécsi káptalannál, hogy aznak a kamataiból fizessék a plébánost. És még azon kívül az egész halászatot is az egyháznak adományozta. Ezt már csak el nem viszi se az árvíz, se a török, se a devalváció. És amellett iszonyú kincseket halmozott össze. Amit a törökök fél Magyarországon az úri kastélyokból összeraboltak, arany ezüst remek műveit az ötvös mesterségnek, az mind oda vándorolt bocsinkára. Az élelmes földes úr cserébe ellátta élelemmel, gabonával, vágómarhával a temesvári törökséget, és a basák is meggazdagodtak mellette. Az élelmezési raktár ott volt a szomszédban, s ők pedig úgy számították az be a sztambuli kaznadárnak, mintha minden befaló harapást Rumíliából hozatnának ide. Mindig csak egy fiú maradt a jószágban, úgyhogy azt nem kellett soha osztály alá bocsájtani. Ez is szükséges a meggazdagodáshoz. Bocsinkai Gáspárnak éppen már csak a harmadik feleségétől született nagy későre egy fiacskája. Ez a felesége Georgiai nő volt. Mehemet pasától kapta ajándékba, katolikus hitű volt, megesküdtek. Rá egy esztendőre született egy kisfiúk. Fekete kis cigányforma purdé volt, hanem hiszen az apa is elég barna volt, az anya meg éppen igen sötét színű, ezt megkeresztelték Jónásnak. Ugyan emlékezetes születésnapja volt az úrfinak, augusztus 5-e 1717-ben, a nagyváradi ütközet napja. Régi barátságból Mehemet pasát is meghívta Gáspár úr erre a családi ünnepére, ám bátor annak sem a keresztelésnél, sem a borivásnál semmi keresete nem volt. De azért mégis megjelent a hatalmas török parancsnok a bocsinkai jégpompás kastélyában, ahol a lakoma alkalmával számára egy kis külön szobában terítettek, nehogy egy asztalnál legyen kénytelen ülni a keresztény pappal meg a többi disznóhúsevő, bornyakaló, tisztátalan gyaur vendégsereggel. Ellenben Gáspár úr maga ott lakomázott az úri vendégektől a külön szobában, és osztozott vele a rizskásás ürűhúsban, a csirkehússal töltött jurgitában és a rózsavizes főtt mustban, amik töröknek valók. Mikor azután az evés végeztével a pasa megmosta a kezét, a fekete kávét felhozatta magának, és az igazi bokcsa tütűn dohányra rágyújtott, azt mondta Gáspár úrnak: "No, fiam, a mi uraságunknak az ideje ezzel a jövő Szent Mihály nappal letelt. Hogyan telt volna le? Hát csak úgy, hogy futhatunk innen minden pereputtyostól. Miért? Azért, mert kergetnek. Kicsoda? Eugén herceg. Hisz azt a nagyvezér tartja körülfogva Péter várad alatt. Ali Szeraszkier nem tart már semmi mást fogva, mint az eltört kardja markolatát a föld alatt." Eugén herceg szétverte az egész hatalmas ármándiákat. Oda veszett minden ágyunk, zászlónk, még a vezéri, munzukos lófarkak is. Most pedig Eugén herceg az egész táborával sietve nyomul fölfelé Temesvár ellen. Egy hét alatt itt lesz. A mocsarak ki vannak száradva. 19 hét óta aszály van, senki sem áll neki ellent. De Temesvár igen. Nem sokáig. Egy Nimetulla hita dervis megjövendölte, hogy ostrommal fog bevétetni. Allah segít, ha segít. Ez nagy baj. Nekem kicsiny, mert már öreg ember vagyok, de neked nagy, mert még fiatal vagy. Most kereszteltettél fiat. Hát mi bajom lenne nekem? Hisz én nem vétettem a császárnak semmit. Dehogy nem vétettél, édesfiam. Emlékezzél csak vissza Rákócira. Hányszor adtál szállást követeinek, akik a portára jártak? S ha te nem vétettél, vétett az apád, a nagyapád, s van egy igen nagy bűnöd, az, hogy gazdag vagy. Kincseid vannak fölhalmozva, de még milyen kincsek. Nézd, ezen az ezüstálon a pálfiak címere van kiverve. Ennek az aranyserlegnek a talpára a balasság címere van bevésve, a többinek is mind van ismerőse. Tudod, mikor ott nálunk Ozmánországban egy-egy pasa nagyon meggazdagszik, hát akkor hogyan segítenek rajta? A hét tornyú edikulának a vízhatlan pincéiben tartogatunk egy csomó halálra ítélt rabot. Ezek közül felhoznak hármat. Szabadságot ígérnek nekik, ha rávallanak a kipécézett pasára, hogy az összeesküvő a szultán ellen. Három tanú elég, hogy valaki meg legyen érve a sejem zsinórra. A halott kincseit pedig örökli a Kázniár. Nem hiszem, hogy Bécsben is ne volna ilyen edikula. A gazdag ember halálra ítélt ember, édesfiam. Azért légy a felől bizonyos, hogy amint Eugén herceg kikerget engem Temesvárból, beletemettetni magamat nem hagyom, akkor te is velem szaladsz, vagy pedig a fejed szalad el te tőled. Hát akkor veled fogok szaladni. Ezt már jól mondtad? Hanem hát tudod azt, hogy a futó ember nem vihet magával nagy terhet. Ami kincsét másra bízta, az olyan jó, mintha a Szent Eklézsiának hagyta volna. Lóháton magunk mellett alig szabadíthatunk egyebet, mint zacskóba vert aranypénzt. Ez pedig micsoda? 15 000 darab egyenlő egy mázsa. Én pedig csak most kaptam várnából 300 hordó kivert ezüstpénzt, 1 000 000 dénát kerek számban, amit a hadseregemnek kellene zsoldban kifizetnem. De hát azt a bolondot nem teszem, mert ha az ellenség elfoglalja Temesvárt, a pénzt akár nálam találja, akár a katonáimnál mindenképpen elharácsolja. Rejtsük el nálam! A számból vetted ki a szót, de hová? És miképpen ez a kérdés? Hogy mikor aztán egyszer visszakerülhetünk, ami bizonyos, megint rátaláljunk, de más rá ne bukkanhasson. Efelett azután a két nagy úr eltanakodott hosszasan, míg valamiben végre megállapodtak. A paszitát tartó vendégsereg vígan áldomásozott a nagy étteremben. A két nagy úr az alatt lesétált a szép kastélykertbe, és ott folytatta a tanakodást. A templom tornyában éppen esti 7 órát harangoztak. A templom tornyának az árnyéka oda vetődött az urasági kert kavicsos útjára. Tetején volt egy kereszt, annak a hegyében meg egy csillagos gömb. Gáspár úr a Bottyahegyes végével ezt a gömbölyű árnyékot körülkerítette a porondon, azután ő is meg a pasa is kivették széles öveik mellől a zománcos óráikat, és összenéztek. Zsebóra, napóra, toronyóra mind egyformán hetet mutatott. Augusztus 19, 1717. Jól megjegyezd, hogy szökő esztendő. Akkor azután megcsokolták egymásnak a szakállát, kezet szorítottak és elváltak. Másnap reggel, amikor Gáspár úr kinézett az ablakán, azt látta, hogy tenger van előtte. Az éjjel Mehemet pasa Temesvár alatt nagy kővel terhelt gabonás hajókat süllyesztett el, és azokkal úgy elrekesztette a béga medrét, hogy az most körös körül elöntötte a vidéket. Házak, tanyák úsznak, a jegenyefáknak csak a sudaraik látszanak ki a vízből. Az özönben olyan a töltésekkel körülvert pocsinkai birtok, mint valami sziget az óceánon. Ugyanaznap délutánján egy nagy terhes tölgyfahajó közeledett Temesvár felől a bocsinkai rév felé, 16 evezőssel meg egy kormányossal. Mindannyian fekete bőrű nubíbiaiak voltak. Azok ottan a parthoz közel horgonyt vetettek, és azután éjjel-nappal jártak a deregjéikkel a hajótól a parthoz, meg onnan vissza. És aki messziről leste őket, azt láthatta, hogy jövet is menet is meg van terhelve a deregje. Valamit hoznak, és valamit visznek. Amit kihoztak, az mind ezüst volt. Amit visszavittek, az a hold föld. Valami föld alatti folyosót áshattak, ahová Mehemet pasa rengeteg kincseit eldugták. 4 nap és 4 éjjel dolgoztak. Akkor bocsinkai Gáspár a kastélyban levő kincseket, az arany ezüst edényeket, kejheket, klenódiumokat mind összeszedett, és akárki láthatta, hogy azokat is mind a deregére rakják. Azokat azonban nem vitték a hajóra, ahogy a profánus emberek hitték, hanem szintén oda rejték el a föld alatti pinceboltba, amit alattomban ástak, de aminek semmi jele nem maradt, amint a munka be volt végezve. Mert a tárna cölöbzetét, ami a föld alatti bejárathoz vezetett, lőporral felvetették, s arra az alagút kezdetét mentem betöltötte a bíga áradat vastag kavics torlattal. A pincebolt maga pedig ki tudja, hol van. A hajó azután, amint a munka be volt végezve, visszatért, most már vízmentében, lefelé ereszkedve. Közel a temesvári sáncokhoz tévedésből, bizonyosan aludtak a négerek valamennyien a hajóban, a komparadzsik egy öreg ágyúval a fenekébe találtak lőni, az ott rögtön elsüllyedt. Egy fekete lélek sem menekült meg róla. És ezzel szépen el lett takarva Mehemet pasa kincseinek titka. Csak a két barátságos úr maga tudott még felőle valamit. Jó volt sietni, mert Eugén herceg hamarabb itt termett hetednaplál a győzelmes ármádiával, s amint Temesvárt megszállotta, rögtön észrevevé, hogy mi okozza itt nagy a száj idején ezt az özönvizet. Búvárai víz alatti petártákkal felvetették az eltorlaszoló hajókat a béga medrében. Azzal az árvíz lefolyott, bocsinka is szárazon maradt ismét. De azért Gáspár úrnak még nem kellett tovább futni, mert hatalmas nagy számú török tábor jött át Oláországból Temesvár felszabadítására, és az éppen az ő birtokában ütött tanyát. Ott volt mit enni. Csendereli Amhát pasa, a vezér maga ott pihent meg a bocsinkai kastélyban. Gáspár úr váltig is bíztatá, hogy üssön már a császáriakra, de az éles eszű pasa azt felelte rá. Édes fiam, ha rájuk ütök, akkor vagy én verem meg őket, vagy ők vernek meg engem. A közben éjjel-nappal ide hallatszott az öreg ágyuk bömbölése, amikkel Szavolyai Eugén Temesvár bástyáit törette. Amhát pasa csak arra vár, hogy a Dunántúrról megérkezzék Ali Kurd a maga seregével, és akkor 3 tűz közé fogják a római császári sereget. Csak hogy Ali Kurd pasával az az emberi dolog történt, hogy Pálfi János nádor, a pétervári nagy diadal oroszlánja, útját állt, s úgy elverte, hogy az esze nélkül szaladt vissza a Dunántúra. A jó Mehemet pasa védte ugyan magát Temesvár falai között emberül. A rohamnál maga is szembeszállt vénember létére a még vénebb Eugénnal, és a császári vezér sebet kapott a tusában, hanem azért győzött, a kővárost rohammal vette be. Ekkor azután a belvárosba szorult Mehemet pasa föladta a várat. A győztes vezér a hős ellenfélnek a legnemesebb nagy lelkűséggel nyitott utat, szabad elköltözést engedve neki egész seregével és minden podgyászával. Még 1000 szekeret is rendelt alája, amik a Dunáig elszállítsák, s 500 jó magyar huszárt adott mellé kíséretül, akik megvédelmezzék azt a 30 szekeret, amik Mehemet pasa pénzes hordóit szállítják a rácok megtámadása ellen. Az alibunári mocsár mellett azután egy éjjel maguk a pasa szarácsiai vaklármát támasztottak, hogy itt a rácok, s míg a kísérő lovasság azokat keresni száguldozott, az alatt ők maguk felverték a hordókat, tarisznyára rakták a sok pénzt, és az éjszaka sötétjében elszeleltek a világba. Akkor káromkodhattak azután, mikor napvilágnál meglátták, hogy a felprédált pénz csupa merő lengyel garas, réz, asper és libertás volt. Az ezüstöt jó helyre tette el Mehemet pasa. Tudta ő azt előre, hogy az is így járt volna, ha magával viszi. Ismerte a maga népét. No, fiam, mondta Amhát pasa Gáspár úrnak Temesvár elestének hírére. Most már mi is elkezdhetjük a futást, de hogy hol végezhetjük el, azt csak Allah tudja. Azzal Bocsinkai Gáspár szekére rakta a feleségét, meg a kisgyermekét. Maga annyi aranypénz zacskóba tömött, amennyit egy lólovasán kívül elbír, s Amhát seregével együtt kiment Oláországba. Belefutott minden cselédje, a kastély ott maradt üresen, a lábas jószágot is elhajtották. S még csak a szeme sem lett nedves, amikor ezt a maga alkotta paradicsomot elhagyá. Azzal bíztatta magát, hogy majd nagy hamar vissza fog ő megint kerülni. Hatalmas úr a szultán, boldogok, akik az ő palástjának árnyékába menekülnek.